Megnézzük azt, hogy mi a helyzet a panelpiacon. Úgy tűnik, hogy itt is tovább nőhet a kereslet. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a vonalban. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Na, mit tapasztaltatok?
Nagyon érdekes látni, hogy a kereset-kínálat egyensúlya milyen dinamikusan változik, főleg Budapesten. Ugye az már nem újdonság, hogy az évelei nagy boom, meg a keresleti hullám az lecsengett, és áprilisról májusra például az eladó lakások iránti érdeklődések száma stagnált. Viszont a panelek iránt egy 12%-os keresetélénkülést mértünk, és ebben valószínűleg nagy szerepe lehet annak, hogy az áprilisi csúcshoz képest, amikor 1.115.000 forint volt a panelek átlagos négyzetméterrel a fővárosban, ez 1%-kal lejjebb kúszott, tehát magyarul ismét a vevők egyre jobb alkupozícióba kerülnek, elsőként ugye a panelpiacon, ez az egyik legkeresettebb ingatlan típus a fővárosi kínálatban, mert ezeknek az ára kb. 27%-kal olcsóbb, mint egy hasonló helyen lévő, hasonló állapotú téglaépítésű lakásé, tehát mondhatjuk, hogy a pénz az nagy úr, tehát zajlik egyfajta minimális árkorrekció, és ez kezdi visszacsábítani a panel lakások iránt érdeklődőket és vevőket a piacra.
Hogyha négyzetméter árakról kell beszélnünk egészen pontosan, akkor milyen számokat, átlagokat tudnál mondani?
Az biztos, hogy a budapesti piac az nem egységes, uh-huh. Még árak tekintetében sem. Tehát, hogyha pusztán a két végletet nézzük, lakótelepek szempontjából elég ezt erre a két végletre rátekinteni, mert ugye a harmadik körületi Pók utcai lakótelep a legdrágább, ahol közel 1,5 millió forintos négyzetméter áron várják a vevőket az eladók. Ehhez képest a legolcsóbb lakótelep, ahol számottevő kínálat található, tehát hogy nem csak egy-egy eladó lakás van, az a 8. körületi Százados negyed, ott pedig közel felébe kerülnek az ingatlanok a Pók utcaihoz képest, de ott is azért 870.000 forint az átlagos négyzetméter ár. Tehát látszik, hogy azért a belépő szint az ilyen 7-800.000 forint körül van az eladó panellakások piacán, ami azt jelenti, hogy egy standard 53 négyzetméteres panellakás esetében is körülbelül 40-45 millió forinttal lehet számolni annak, aki ilyen ingatlant vásárol, és itt ebben még egy szót nem ejtettünk az ingatlanon belül, tehát a lakás állapotára, ez most felújított vagy felújítandó.
Ez nagyon jó, itt majd térjünk ki később, de a Pók utcára visszatérve, akkor ez azt kijelenthető, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen aranybánya, tehát ez folyamatosan tartotta az értékét, és csak ugye ott az a gond, hogy vadászni kell az eladó lakásokat.
Igen, ez egyébként nem csak a Pók utcára volt jellemző az elmúlt egy évben, mert most jelenleg közel 2800 eladó panellakás szerepel a kínálatban, de ez még az év elején, vagy az első hónapokban 1500 darab volt. Tehát magyarul, és egyébként tavaly ilyenkor is kb. 2-3000 darabból állt a panelok kínálata, tehát magyarul annyira kiszáradt a piac a nagy keresletnek köszönhetően, emögött azért az is meghúzódik, hogy a panelek kedvencei nem csak a saját célra vásárlók körében keresendő, hanem a befektetők is előszeretettel vásároltak az év elején panellakásokat, mert amúgy, ez érdekes, de a bérbeadásból származó hozam a panellakásoknál magasabb, mint a téglaépítési lakásoknál, pláne az újépítési lakásoknál. Ez azt jelenti, számok nyelvére lefordítva, hogy a paneloknál egy ilyen 4,7-4,8%-os bruttó bevétel arányos hozamot lehet elérni, miközben ugyanez a szám a téglaépítési lakásoknál kevesebb, mint 4,5%. Ez persze árnyalatnyi különbség, de azért sokat számít a hosszú évek meg a hónapok alatt, hogy ki milyen hozamot tud elérni ezeknél az ingatlanoknál, és ugye itt kevesebb tőkét is kell megmozgatni, relatív nagyobb hozam reményében. Így eléggé kiszáradt a panel kínálat, tehát alig 1500 darabra esett vissza tavasszal, és most megint elkezdett földúzzadni. Ugye itt volt egy keresleti megbicsaklás is, a májusban meg áprilisban, de ettől függetlenül most azt látjuk, hogy ismét a vevőké lesz a szerep.
Nemrégiben pár nappal ezelőtt volt az energetikai minisztériumnak egy bejelentése, hogy elindították azt az 5 milliárd forintos állami támogatási programot, aminek a segítségével a távfűtéses lakásokat ugye egyedi mérőórákra lehet felszerelni, ráadásul önerő nélkül. Mik ennek a részletei, hogyan fogja befolyásolni ezt a piacot a gyakorlatban? Van erről már valami tapasztalatotok, információtok, vagy hipotézisetek a jövőre nézve?
Ez egy nagyon izgalmas terep, ezek a felújítások és korszerűsítések, főleg, hogyha ez energiahatékonysággal együtt járnak, mert szerintem ez lesz, ami kijelöli a jövőt, már főleg az ilyen 50-100 éves ingatlanok esetében. Itt több dolog van egyszerre, amit érdemes az ingatlan tulajdonosoknak és a társasházaknak mérlegelni. Egyfelől ugye a távfűtésre rendelkező ingatlanok, tipikusan a panellakások most örülhetnek, mert van egy 5 milliárd forintos keret, ami országosan az érintett lakások felénél teszi lehetővé az egyedi mérőórák, költségosztók felszerelését, vagy cseréjét, hogyha ez olyan volt, ami nem távolról leolvasható, most már lehet távolról leolvasható ilyen költségosztókat is telepíteni. Ennek az a lényege, hogy ezzel szerintem ki tudják húzni a panellakások egyik méregfogát a tulajdonosok a lakáspiacon, mert eddig az alacsonyabb ára, tehát hogy 26-27%-kal olcsóbb egy panellakás egy téglaépítéshez képest, az is befolyásolta, hogy sok esetben a rezsiszámlát azt alapterület vagy légköbméter alapján fizetik a tulajdonosok minden hónapban általány díjformájában. Na most azért azt könnyű belátni, hogyha ahhoz vannak hozzászoktatva a lakók, hogy tök mindegy, hogy kinyitom-e az ablakot, becsukom, milyenek a nyílászárok, mennyire vagyok energiatakarékos, akkor ott azért el tudnak szaladni az energiaszámlák, és ez egyébként nem csak az egyes lakásokra, hanem az épület egészére is jellemző, amit egyébként utána végső soron a tulajdonosok fizetnek ki közös költség formájában. Tehát azzal, hogy egyedi mérőórássá lehet konvertálni egy társasház lakásait, ez valószínűleg számottevő energiamegtakarítást okoz majd, nem csak az egyes lakás esetében, mert innentől kezdve már tényleg csak a tényleges fogyasztás alapján lehet fizetni, és már előre látom, hogy megjelennek majd a 6., 7., 8., 9. emeleti, mondjuk úgy, hogy passzív lakásos paradicsomok, ahol gyakorlatilag még fűteni se kell a jobb meleg érdekében. Ez majd megjelenik majd valószínűleg az ingatlan hirdetésekben is, de ettől függetlenül, hogyha csökken egy épület energia fogyasztása, összességében az a közös költségre is visszahat, tehát ez akár ilyen 5-10-15 ezer forintos megtakarítást is jelenthet végső soron a rezsiszámlában, és általában ezek a költségcsökkentési tényezők pedig visszaköszönnek az ingatlan árában, tehát ezek beépülnek értéknövelő tényezőként. Tehát szerintem ezért lesz izgalmas ez az energetikai korszerűsítés, plusz ezzel egy időben most már életbe lépett az EKR törvény, meg a végrehajtási rendelet is, ugye ez az energiakötelezetti rendszer, ami azt teszi lehetővé, hogyha például egy társasház összefog, és valamilyen energiahatékonyság javító beruházást végez, akkor a beruházás költségeit azt valamilyen módon ellentételezni tudja az a szolgáltató, kivitelező, vagy energia szolgáltató, akinek a javára lemondanak itt a hitelesített energia megtakarításokról, a HEMEK-ről, tehát ez további lehetőséget jelent az ingatlanok energetikai korszerűsítésére.
Oké, menjünk vissza akkor ahhoz, amit mondtál, hogy milyen állapotban vannak ezek az ingatlanok, ezek a használt ingatlanok, és hogy érdemes-e ugye abban gondolkodni, hogy felújítandó lakást vesz az ember, mert itt ugye úgy elszálltak az árak, a felújítás költségei, hogy az még extra teher azon túl, amit most itt négyzetméterenként kifizetnek.
Igen, hát az biztos, hogy azzal, hogy az első negyed évben, főleg Budapesten egy óriási nagy kereseti boom hatására 19%-kal drágultak az ingatlanok éves összevetésben, az azért gombócból se kevés, a 19%-ból meg lakásárakból pláne. Ez azt jelenti, hogy egy társasházi lakás átlagos négyzetméter ára a fővárosban használt lakások esetén 1,3-1,350 ezer forint, ami egy 50 négyzetméteres lakás árára vetít, ez ilyen 64-65 millió forint körüli összeg. És ugye ennek az is a következménye, hogy természetesen a felújítandó ingatlanok azok olcsóbbak, mint a felújítottak, vagy újszerűek. De amikor már ilyen magasan van a bázis, akkor ez azt jelenti, hogy már a felújítandó lakások ára is, és a felújított házak ára is viszonylag magasról indul. Ez megint a számok nyelvén lefordítva annyit tesz, hogyha a kertes házakból, tehát családi házak, ikerházak, sorházakból indulunk ki, akkor Budapesten a felújítandó ingatlanoknál ilyen 740 ezer forintos négyzetméter árakról beszélünk, a felújítottakról pedig egy kereken 1 millió forintnál, tehát ez azt jelenti, hogy Budapest, amik egy 100-120 négyzetméteres családi vagy ikerház esetében, ez már a 80-90 millió forintot súrolja, még a felújítandó ingatlanoknál is, a felújítottaknál pedig már bőven 100 millió forint fölött járunk. A társasházi lakások esetében pedig a felújítandóak azok, amik még éppen, hogy csak az 1 millió forintos négyzetméter ár alatt találhatók, 970 ezer forint körüli négyzetméter árral, és ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a felújítottaké pedig 1,4 millió.
Fú, értem. Ugye itt volt egy olyan anomália korábban, hogy nem érte meg felújítani, mert és úgy értékesíteni, mert nem biztos, hogy az pont a vevőnek az ízlését vagy akaratát tükrözi az, amit te létrehoztál, és ezért nem ezt keresték, viszont itt most azért megjelenik a másik oldala, az a szempont, hogy lehet, hogy kicsit le kell adni ebből a vevőként ebből az igényből.
Igen, és ugye a másik dolog pedig az, hogy azért egy felújított lakás, egy újszerű ingatlan, az mindig sokkal hamarabb talál gazdára. Tehát és azért az ingatlan piacon most már egyre inkább igaz az, hogy az idő az pénz, mert elég nagy a bizonytalanság. Másrészt pedig amit szerintem a leginkább befolyásolja a felújított, meg felújítandó ingatlanok piacát, az a megmozgatandó tőke. Uh-huh. Tehát Budapesten most már arról beszélünk, hogy egy átlagos társasházi lakás, vagy egy családi házak kínálatát is figyelmével, egy átlagos ingatlannak az eladási ára az ilyen 95-99 millió forint között mozog. Aha. És persze nyilván benne vannak a 40-50 négyzetméteres kisebb lakásoknak az 50-55 millió forintos értéke is, meg persze benne vannak a nagyobb alapterületű ingatlanoknak a 100 millió forintot meghaladó kínálata is, de egy felújítandó ingatlan esetében, ez például egy társasházi lakás esetében ez 60 millió, 61 millió forintos mediánárat jelent, egy felújítottnál pedig 90 millió forintot. Persze 90 millió forinttal rendelkező vevői réteg az sokkal kisebb, tehát ezért kell nagyon óvatosan és nagyon pontosan kalkulálni, hogy mibe vágunk bele, milyen beruházásokat indítunk el mondjuk egy értékesítés előtt, mert azért szerintem minden hallgató, a Millás reggeli hallgatói közül is, aki lakásfelújítást végigvitt, szerintem egy kezünkön meg tudnánk számolni mindannyian, hogy hányan vannak azok, akik egy kezdeti költségvetést forintra pontosan be tudtak tartani, és nem lépték túl. Uh-huh. Mert ugye tudod, először elkezdjük, mondjuk egy 5-10 millió forint.
A másik kezünkön meg a sztrókok számát tudjuk számolni végig, tehát így erre való a két kezünk, igen.
Igen, tehát könnyen bukik az üzleti modell. Vevői oldalról viszont megvan az a csábereje a felújítandó ingatlanoknak, hogy ugye ott oké, egyszer megvesszük, kifizetjük, akár még hitel segítségével is az ingatlan, de utána nem kell rögtön egyik napról a másikra álmaim otthonát megvalósítani benne, hanem majd szépen fokozatosan az elsőben meccsem a fürdőszobát, a konyhát, utána rendbe rakom a többi szobát, és akkor így el lehet húzni ezt a felújítási időszakot, ahogy a vevők pénztárcája bírja. Tehát ez meg a másik vonzereje a felújítandó ingatlannak, amik iránt szerintem pont emiatt a kereslet nem nagyon fog csökkenni hosszú távon, mert itt a pénz a vevők számára nagy úr az ingatlan piacon, és még mindig ezek a kvázileg megfizethetőbb ingatlan típusok.
Akkor most bedobom az atombombát a végére, hogy látjátok-e már valamiféle hatását ennek a kiváló és piacbarát önazonossági védelemről szóló törvényjavaslatnak?
Nem látjuk, sőt májusban még azt láttuk, hogy a kereslet inkább a kisebb településeken élénkült nagyon mértékben.
Még gyorsan.
Lehetett hallani híreket, lehetett, igen, nem tudjuk még egyébként, mert igazából még nem lépett hatályba.
Igen.
Egyrészt, másrészt pedig szerintem itt nyáron nem is nagyon lesz semmiféle mozgás, pontosan azért, mert azért az már a főleg az agglomerációs, meg a Balaton környéki polgármesterek, akik adott esetben fölcsillant a szemük, hogy most kapnak valamilyen eszközt a szemükben, mindannyian az adóbevételre ácsingóznak, és ezt egyébként lehetővé teszi a törvény, de ehhez módosítani kell még a helyi adókról szóló törvényt is, ami meg még nem történt meg. Ráadásul, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy nyáron kellene meghozni ezeket az önkormányzati rendeleteket, és azért az önkormányzati képviselőtestületekben is emberek ülnek, nem pedig gépek, plusz nekik muszáj még az ott élő közösséget is megszondáztatni, hogy mennyire lenne pozitív a fogadtatás különböző intézkedéseknek, mert hogyha ez negatív hatással lesz az adott település közvéleményére, akkor búcsút inthet a polgármester a polgármesteri címének
igen.
is, akár 2020.
Ezt értem, csak közben a hitelintézetek meg árazzák a sztorit, és az meg fog látszani a csökkent vevőkörön és az árakon.
Hát szerintem ezért mondom, hogy most nagy a bizonytalanság, okay. És ha azt mondtuk, hogy azt mondjuk az ingatlan piacra, hogy az egyik legmeghatározóbb jellemzője az a bizonytalanság, akkor ez mondjuk úgy, hogy rátesz még egy lapáttal, mert most én is azt láttam egyébként a vevő körében, hogy mindenki puhatolózik, hogy fú, tudtok-e már valamit, hogy, uh-huh. hogy van olyan önkormányzat, aki tervez lépni, miközben egyébként csak ilyen pletykákat hall az ember, meg így olvassa a különböző polgármesterek, meg polgármesterasszonyok uh-huh. nyilatkozatait, amik azért konkrétumokat azért nem tartalmaznak, maximum csak sejtelmes üzenetként dekoldolhatók. Ezért ez tovább növeli a bizonytalanságot, ez biztos, hogy nem segít az élénk ingatlanpiaci forgalom, vagy az ingatlanpiaci forgalom fellendítésében. És ahogy ti is mondtátok, a legnagyobb kérdés az a hitelintézeteknél merül föl, mert ugye olyan jogszabályokat kell alkotni az adott településnek, hogy ez ne bizonytalanítsa el a hitelintézeteket, hogyha ott helyben szeretne finanszírozni, akár olyan ingatlant, amit nem egy betelepülő vásárol, hanem mondjuk a településen mm-hmm. belül.
Igen.
Költöző egyik lakos szeretne egy másik utcába költözni, és hogyha azt igen. tapasztalja a hitelintézet részéről, hogy már pedig sokkal szigorúbb feltételekkel a hitelt, akkor ez az adott településen belüli mozgást is nehézé teheti.
Na jó, hát akkor innen folytatjuk majd ezt, mert ez baromi sokakat érint szerintem, és sok embernek a megtakarítását, hozamát érinti. Hát szerintem nem szívesen látják azt a háztulajdonosok, hogy így a 40%-os mínusz az lényegében az elmúlt mondjuk 8 évnek a hozamát azt ugye eltünteti a levegőbe, ha ez így van, de várjuk akkor a részleteket ebben.
Okay. Én egyébként miért rátennék én is egy atombombát?
Na tessék,
már
de jó, akkor csináljad!
Akkor csak annyi, hogy azért tartsuk nyitva a szemünket, mert most mindenki a Balatonra, meg az agglomerációra fókuszál, de én nem lennék őszintén szóval meglepve, hogyha ez valamelyik budapesti kellett mm-hmm. fejébe se indítaná be a fantáziát.
Igen,
szóval
igen.
Azért mondjuk úgy, hogy senki se érezheti magát
biztonságban. Jól van, Laci, köszönjük szépen, nagyon, nagyon jó beszélgetés volt, informatív és figyelemfelkeltő. Innen folytatjuk, jó? Köszi szépen!
Köszi.
Köszönöm szépen, szervusztok!
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője tartott itt rövid összefoglalót az ingatlanpiac helyzetéről és állapotáról.